Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a mai Naprakészben az államfőválasztások első fordulója után, illetve a parlamenti választások előtt beszélgetünk, de nem biztos, hogy az első forduló után, hisz az is elképzelhető, hogy új államfőválasztás lesz, tehát ismét kiírják az első fordulót, de erről részletesebben meghívottammal, akivel arról is szót ejtünk, hogy a szélsőséges erők térnyerése az milyen hatással lehet Romániára. Asztalos Csaba, jogász, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnöke a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
Beszélgetésünket a rádióhallgatók felvételről hallják, talán fontos ezt hangsúlyozni, hisz változik minden, most nem azt mondom, hogy percről percre, de változnak a dolgok. Ott tartunk, hogy tegnap teljes körű szavazat újra számlálást kértek Romániában. Én mindeddig egyetlen európai országban sem láttam ilyet, talán egyszerre történt ez meg Afganisztánban 2014-ben. Romániában 2009-ben az államfőválasztás alkalmával történt újra számlálás, de akkor csak az érvénytelen szavazatokra korlátozódott ez. Mit látunk most, Asztalos úr?
Ez egy új helyzet, és több szempontból is új helyzet, ugyanis hát óvás után az Alkotmánybíróság elrendelte az összeszavazatok újra számlálását, azzal indokolva, hogy a második helyzet és a harmadik helyzet között nagyon kevés szavazat található, tehát a különbség az alacsony, és az óvásokban hozott indoklások alapján úgy ítélték meg az alkotmánybírók, hogy a teljszavazatok újra számlálása indokolt. Ez annyiban újdonság, hogy egy olyan, hát úgymond választási eredmény után jön, amire kevesen számítottak, vagy nagyon kevesen számítottak, annak ellenére, hogy Románia nem egy más bolygóról, a bolygón lévő ország, tehát egész Európában és a világon ez a szélső jobb azért 30 plusz mínusz százalékon stabilizálódott, tehát más országokban is első helyen voltak, vagy éppen választást nyertek, vagy éppen kormányt alakítottak Hollandiában például. Tehát a Moldáviában történtek is előjelek voltak hogy Romániában is ez a vonal nagyon jelen van és nagyon erős. Dúsában történt választások, az eredmények is mutattak egy ilyen irányban. De visszatérve az Alkotmánybíróság döntésére, ugyanakkor az Alkotmánybíróság a Védelmi Tanácsnak a véleményét is kikérte olyan szempontból, hogy elemzi, csalások voltak-e vagy nem a választás keretén belül. Ez most jogászoknak különböző véleményük van, törvény szerint egyes jogászok úgy ítélik meg, hogy az Alkotmánybíróság hatásköre csak arra szűkül le, hogy a választás napján esetleges a választás napján történt, vagy esetlegesen megtörtént csalásokat vegye figyelembe, és annak alapján döntsön, vagy ez kiterjeszheti az egész választási folyamatra, tehát a kampányra is, és esetleg megállapíthatja, hogy sérült-e vagy nem a választási jog, ami a választási jog az szabad jogként fogható fel, és ez azt jelenti, hogy az állampolgárnak joga van teljes információkat kapni azért, hogy tudatosan tudjon dönteni, hogy kire szavaz, és ez itt a kérdés, hogy az Alkotmánybíróság kiterjeszti ezt a hatáskörét, és ezt is figyelembe veszi, tehát a választási folyamatot, a választási kampányban esetleg megtörtént csalásokat is figyelembe veszi, és ennek alapján dönt, hogyha ezeknek a mértéke olyan nagy volt, hogy befolyásolja a választás végeredményét, legalábbis az első fordulót, vagy csak a választás napján esetleg megtörtént csalásokat, vagy éppen hibákat, ami a számítást illeti, ezeket veszi figyelembe, és ennek alapján dönt. Ez több mint valószínű, hogy jövő héten terül sor egy ilyen döntésre. Ez újdonság. A romániai választási rendszerben, alkotmánybíróság szintjén is újdonság. A gond az, hogy az intézmény, az alkotmánybíróság döntései befolyásolhatják a választók magatartását, ami a parlamenti választásokat illeti. Tehát mivel három vasárnap egymás után választásokat szervezünk, vagy szerveznek, ez most hát egy ilyen feszült hangulatban meghozott döntés tovább hát olajat tettünk a tűzre, és kérdés az, hogy ez befolyása vagy nem a választó.
Hát szeretném, hogyha beszélnénk arról majd részletesebben, hogy a szavazatoknak az újraszámlálása az milyen politikai és társadalmi következményekkel járhat, mert az szinte egyértelmű, hogy mélyíteni fogja a szakadékot a szuverenista és a pro-európai táborok között, de még egy picit az alkotmánybíróság döntésénél. Tehát jól értem azt, hogy az alkotmánybíróságnak az alaptörvény sem, az elnökválasztási törvény nem biztosít jogalapot arra, hogy elrendelje a szavazatok újraszámlálását, mert hogy ez kizárólag a központi választási iroda feladata?
Ez a törvénytételes nem szabályozza, hanem azt mondja, hogy az alkotmánybíróság eldöntheti a választásoknak az újra megszervezését abban az esetben, hogyha a választások annyira, választási eredmények annyira súlyosan sérültek, hogy megváltozik a politikai versenyzők sorrendje, akkor érvénytelenítheti az elnökválasztás első fordulóját, és ez törvény úgy fogalmaz, hogyha csalások történtek. Most a kérdés az, hogy ki állapíthatja meg ezek a csalásokat. Mert ilyen szempontból az alkotmánybíróság kérhet bizonyítékokat, vagy kérhet újra számlálást. Ez bizonyíték lehet olyan szempontból, hogy történtek-e vagy nem csalások. Tehát egyszerűen, hogy elrendelték az újra számlálást, jelenti azt, hogy az eredmény az más lesz, mint volt az első számlálás véget. De sokan megkérdőjelezik ezt a jogát az alkotmánybíróságnak, és ezzel magyarázható az, hogy egy párt meg is óvta ezt a döntést a bukaresti táblabíróságon, úgy az alkotmánybíróság döntését, mint a választási hatóság, az országos választási hatóság a döntését, ami az újraszámlálást illeti. Persze ez egy jogi és politikai harc, de ahogy az alkotmánybíróság döntött Sosvárta jelölt esetében, ott sem gondolták sokan, hogy helyt ad az alkotmánybíróság az óvásnak. Ez is egy, hát úgymond premier volt az alkotmánybíróság gyakorlatában, ott is nagyon sok jogi kérdés vetődött fel, hogy hatásköre vagy nem az alkotmánybíróságnak, átlépte vagy nem a hatáskörét, sértette a jelöltnek a védelemhez való jogát, és hogy ez, tehát nem egy bíróság kellett volna megállapítsa, hogy nincs, tehát hogy visszavonja a választhatósági jogát, választó és választhatósági jogát a jelöltnek. Ezek jogi viták, és ez fennmarad. Most is egy premiernek vagyunk tanulni, ahol az alkotmánybíróság hát precedens értékű döntéseket fog hozni, ami lényegében hát ezek a szabályok, és ezt végig kell futni. A gond az, hogy olyan időszakban vagyunk, ahol nagyon feszültek a társadalmi viszonyok, és ez visszaüthet, tehát befolyásolhatja a parlamenti választásokat.
Tehát zajlik most a szavazatoknak az újraszámlálása, az első fordulóban leadott minden voksnak az újraszámlálása. Amennyiben kiderül az, hogy az Elena Lászkóni és Marcel Csolákú közötti különbség, 2700 akárhány szavazatról beszélünk, az át fog fordulni a Marcel Csolákú javára, akkor mi történik? Ő és Călin Georgescu lesznek a második fordulósok, vagy ismét meg kell szervezni az első fordulót?
Hát mindkét lehetőség fennáll. Törvény szerint újra kell szervezni az első fordulót. Ez törvény előírása, de én nem zárom ki, hogy az Alkotmánybíróság másképpen is dönthet. Kérdés az, hogy az Alkotmánybíróság ebbe egy ilyen esetben csak ezt veszi figyelemben, vagy figyelembe fogja venni a védelmi tanácsnak is a megállapításait, és két indok alapján fog döntenie, vagy nem. Ha figyelembe veszi a védelmi tanács megállapításait, akkor véleményem szerint újra fogják szervezni az első fordulót.
Csak hogy kinek a részvételével szervezik újra az első fordulót, az is nagy kérdés, mert szót ejtettünk itt Diana Sosákáról, akit kizártak az államfőválasztási versenyből. Most Călin Georgescu kapcsán is egyre több olyan kijelentést, vagy az ő részéről egyre több olyan kijelentést hallunk, látunk, amelyek simán beillenek a Diana Sosák típusú kijelentések sorába, tehát őt is nyugodtan lehet nemzetbiztonsági kockázatot jelentő tényezőnek tekinteni. Kérdés, hogy az Alkotmánybíróság most adhat lehetőséget újabb óvások benyújtására, és akkor új információk függvényében már kizárható a egy esetlegesen megszervezett első fordulóból Călin Georgescu, vagy nem, és ő is ugyanúgy részt vehet az első fordulós, az új első fordulós versenyben. Tehát lehet itt
az országos itt az országos választási hatóság elnökének volt egy nyilatkozata, és az ő értelmezésük szerint, ha az Alkotmánybíróság arra következtetésre jut, hogy sérült a szavazás, akkor ezt újra szervezik, és ugyanazokkal a jelöltekkel, tehát ugyanazon 14 jelölttel, függetlenül attól, hogy egyik jelölt vagy másik bejelentette, hogy visszalépett, és hogy nem érdekli. Tehát nincs lehetőség újabb óvásra, ez a nyilatkozat az országos választási hatóság elnökének. Én is úgy gondolom, hogy a törvény szerint csak azt dönteti el az Alkotmánybíróság, hogy újra kezdik az eljárást, tehát nem hiszem, hogy egy jelölttel szemben megfogalmazhatnak. Óvásokat megfogalmazhatnak, de nem hiszem, hogy már ezt tárgyalhatják, tehát nem úgy vélem, hogy már nem tárgyalhatják. Annak igaza van, hogy az önnapra említett jelölt esetében többszörösen fennállnak az indokok, amelyek alapján az Alkotmánybíróság sok jelöltet kiírtatta a választási kampányon.
Technikailag képes az ország a választások ismételt megszervezésére? Tehát itt olyan dátumok forognak a közbeszédben, hogy december 15-én lehet egy elnökválasztás első fordulója, 29-én ismétlem, december 29-én pedig lehet egy második forduló. Tehát mennyire reális forgatókönyvek ezek?
Hát ha az Alkotmánybíróság úgy dönt, hogy megsemmisíti az első fordulót, ugyancsak a törvény írja elő, hogy mikor kell megszervezni, tehát a második vasárnap a döntés után. Tehát ha jövő héten dönt, akkor 8-a lenne az első vasárnap, 15-e a második.
Lehet egy olyan forgatókönyv elnézést, hogy félbeszakítom, hogy azt mondják most a pártok, hogy felfokozott hangulat van, lejárnak a december 1-i parlamenti választások, Klaus Iohannis államfőnek december 21-én lejár a mandátuma, tehát ezt a mandátumot meghosszabbítják, vagy átveszi Klaus Iohannis államfő helyét a szenátus elnöke, Nikolaj Csuk, ő lesz az államfő, a szenátus elnökeként, és majd, amikor lenyugszanak a kedélyek, ott tovább tavasz körül valamikor, vagy nyár elején nyugodtan megszervezzük az államfőválasztások első fordulóját, majd rá két hétre a második fordulót. Tehát ilyen forgatókönyv lehet, vagy a törvény, az alaptörvény. Tehát én, amit olvastam, az erre nem tér ki. Arra tér ki, hogy ha háborús helyzet van, akkor meghosszabbítható az államfő mandátuma. De így, ilyen esetre nem.
Nem lehetségesekken forgatok könyvek. Törvény expressis verbis előírja, hogy a megsemmisítés esetén második vasárnap meg kell szervezni, újra kell szervezni első fordulót. Tehát nem lehetségesek ilyen értelmezések, ilyen döntések. Nagyon veszélyesek, és különben tovább nőne az instabilitás és a bizalmatlanság és a feszültség a társadalomban. Tehát akármennyire ájdalmasak ezek a folyamatok, demokrácia kezelni, tudnia kell kezelni ezeket a folyamatokat, és át kell menni ezeken a folyamatokon bármilyen betegségen. Így gyógyulhatunk meg, mint társadalom. Tehát ezek olyan forgatókönyvek, amelyeket a törvény nem támasztal. Tehát az alkotmánybíróság arra követés, hogy megsemmisíti az első fordulót a 15-én, ha jövő héten is megteszi, akkor 15-én, december 15-én újra ismétlik az első fordulót. Ezt a dátumot a törvény, tehát a határidőt a törvény szabályozza, és ezt nem lehetne kerülni, és szerintem nem is.
A szavazatszámlálás tisztasága az garantált? Lehet garantálni azt, hogy a szavazatok megszámlálása az korrekt módon történjen, ne befolyásolja senki a számlálókat?
Szavazatok újra számlálásáról van szó, és hát onnan kell elindulni, hogy igen, tehát hogy ez a rendszer, a választási rendszer, a számlálóbizottságok, jó hiszemnek és helyesen számolnak. És ilyen nagy számú szavazatok esetén megtörténhetnek hibák, tehát nem feltétlenül másról kell beszélni, de itt arról beszélünk, hogy különbség kevesebb, mint 3000 szavazat, és majdnem 9 millióan szavaztak. Tehát megtörténhetnek hibák, tehát itt egyszerűen erről van szó. Nem tehát azok számára, akik nem előnyös az újra szavazás, elmondják ezt a folyamatot és ezt a döntést, de igen, abból a pontból indulunk ki, a jó hiszeműség ez alapján, hogy a szavazatok újra számlálása az helyesen történik. Ha valakinek más bizonyítékai vannak, akkor ezt jelenti, és persze törvényesen el lehet járni, de ezt nem szabad az értelmezésből és abból az álláspontba indulni, hogy Romániában a választási rendszer az nem helyes, a szavazatok nem jó hiszűen számolják meg, és az újraszámlálás sem történik úgymond jó hiszűen. Szerintem ezt így kell
megközelíteni. Asztalos Csaba, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnöke, jogász a mai napra kész vendége. Beszélgetésünket felvételről hallják. Az államfőválasztások első fordulója után, illetve a parlamenti választások előtt két nappal beszélgetünk, de itt az biztos, hogy a parlamenti választások előtt vagyunk. Az is elképzelhető, hogy az államfőválasztások első fordulója előtt vagyunk. Erről beszéltünk itt az elmúlt 18 percben, hisz elképzelhető, hogy december 15-én lesz az államfőválasztások megismételt első fordulója, és 29-én a második forduló. Szó volt arról itt, Asztalos úr, hogy a szavazatuknak az újra számlálása az milyen politikai és vetkezményekkel járhat, mélyíti a szakadékot a szuverenista és a pro-európai táborok között, illetve látjuk azt, hogy a politikai feszültség az, hát talán mondhatjuk azt, hogy csúcsra van járatva. Milyen következményekkel jár mindez a társadalomra nézve, kiindulva abból, hogy az államfőválasztások első fordulóján milyen eredmény született?
Ez, hát most 2024-ben tehát választásokat szervezünk, miután a társadalom átment egy többszörös válsághelyzeten, ami a Covid-dal kezdődött, aztán energiaválság, pénzügyi válság, és erre rájött a magas infláció, valamint egyik legnagyobb bizonytalansági faktor a háború. Ugyanakkor látjuk Romániában, hogy többszörösen a politikai pártok és az államelnök nem tartották be a választók akaratát. 2020-ban sem a liberális párt nyerte a választásokat, és mégis kormányt alakított. És ezek rendszeresen elrettették a feszültséget a társadalomban, és ne felejtsük el, már mint mondtam, hogy Románia nem egy más bolygón létező ország, tehát ami Európában jelen van, Amerikai Egyesült Államokban, az globális effektusként jelen van Romániában is. Rendszerellenes mozgalmak, szélsőséges mozgalmak ebben a válságállapotokban, és igenis Románia is hát, közepén van egy hibrid háborúnak kelet és nyugat között ezer egy témán, tehát ilyen szempontból ez az a környezet, amin virágzott a szélsőségek, és ez a helyzet az, hogy nincs egy biztos támpont, vagy egy biztosabb támpont, ami a választásokat illeti, a választási eredményeket illeti, ez tovább növeli a feszültséget a társadalomban, és újra kell gondolni ezt az egész helyzetet, a politikai pártoknak újra kell gondolniuk a stratégiájukat, a humán erőforrás politikájukat, mert nagyfokú kontraszelekció Romániában oda vezetett, hogy nem bíznak az intézményekben, nem bíznak a politikában, csak a szélsőségesekhez fordulnak, szélsőséges mozgalmakhoz, fasiszta, legionárius, szélsőséges, úgynevezett vallásos állítottságú mozgalmak fele, vagy ideológiák fele, és ez nagyon jelen van társadalomban, ami a héten történt, tehát ha valami biztos volt Romániában, és amit Romániáról mindenki elmondott, az az, hogy az erő szervezetek, tehát intézmények mindig nagyon pro-atlantista NATO-EU-s beállítottságok voltak, és ez egy biztonságforrás volt, hogy történjen bármi a politikumban, de azért az országot tartja a nyugati irányt, és most ez egy ilyen bizonytalanság keletkezett, hogy az intézmények nem végezték el a dolgokat, vagy hogy beágyazódtak ezekbe az intézményekben is ezek az ideológiák, és ez nem lenne új keletű dolog, ugyanis látjuk Németországon is megtörtént ez a rendőrségen belül, a katonaságon belül, vagy szolgálatokon belül szélsőséges fasiszta csoportok vagy jöttek létre, és jelen voltak ezek az ideológiák. Tehát itt hát az instabilitás, tehát egyik napról a másikra a Romániára ráteszik ezt a pecsétet, hogy instabil ország, ahol szélsőségesek nagyon jelen vannak. Választások előtt, az első forduló előtt, most stabilitás volt az egyik fő üzenete a politikai rendszernek. Romániát stabilitási forrásként látták a régióban, Bulgáriában gondok vannak, Magyarországot úgymond kritizálják, és Szerbia látjuk, hogy milyen vonalon működik, tehát Románia volt az ország a régióban, ami stabil nyugatorientáció, ami társadalom szempontjából is. Ez egyik napról a másikra megváltozott, és ez a legnagyobb gond, hogyha ezt nem tudja kezelni a társadalom, mint tudja kezelni az intézmények, a politikai pártok, akkor hát olyan ország lesz, amiben meggondolják a befektetők, hogy ide jönnek-e vagy nem, és hirtelen megváltozhat az egész valóság Romániában. Ez a legnagyobb veszély, és ez a következménye, a legsúlyosabb következménye. A vasárnapi választásoknak is, és államelnöki választásoknak is, függetlenül attól, hogy most megismétlik az első fordulót, vagy nem. Persze azokkal nem értek egyet, akik van elemzőkkel, akik leírták, vagy interjúmban elmondták, hogy most Magyarország örülni fog, vagy örülne, hogyha egy szélsőséges elnök lenne Romániának, vagy a szélsőjobb hatalmat nyerne Romániában, vagy 40% a parlamentben. Nem lehet összehasonlítani szélsőjobbot Romániában, vagy az első helyet megjelöltet, nem lehet összehasonlítani a magyarországi kormánypártot és a miniszterelnökkel, aki ezt állítja, hogy ugyanazon a szinten vannak, ugyanazt akarják. Egyáltalán nem értik és értik a romániai valóságokat, és a két ország viszonyint sem, ugyanis is az elmúlt egy-két évben a két ország viszonya sokkal jobb lett, nagyon pragmatikus, félretették a legalábbis véglenesen, remélem, hogy hosszú távra a történelmi hagyatékot és praktikus dolgokról beszélnek. Külpolitikai szinten is, energia szintén, gazdasági szinten. Ez az igaz, hogy a két országnak a külpolitikai vonala különbözik több kérdésben, de ez nem volt egy akadály vagy ok, hogy a két együttműködjön, és ebben valós szerepet játszott az RMDS, főleg a Unor, és ezért szerintem Budapesten is aggódni miatt, ami itt történik Romániában. Tehát egyáltalán nem örülnek, mert két ország viszonya, akkor jó, ha stabilitás van, és hogyha mi, mint közösség ott vagyunk.
Kiderült november 24-én este, hogy a szélsőségesek tábora az közelíti a 40%-ot. Most nem állítom azt, hogy mindenki, aki az AUR vagy a Călin Georgescu-ra szavazott az államfőválasztáson, az szélsőséges, de hogyha ránéz valaki kintről szavazatok eredményeire, akkor azt látja, hogy Romániában megközelíti a 40%-ot a szélsőségeseknek a tábora. Ez mekkora veszélyt jelent ránk erdélyi magyarokra nézve?
Láttam olyanokat is a közösségünkből, akik azt nyilatkozták, hát most meg akarnak kieszteni Georgescu-val és az AUR-ra, hogy menjünk el szavazni. Kérem, nem erről van szó, tehát itt aki megnézte a reakciókat rögtön hétfő reggel, amikor a tőzsde megnyitott, van tőzsde is, a tőzsde az zuhant, és pár napig zuhant. Aki látja a befektetőknek a reakcióját, és a gazdasági szféra reakcióját, tehát az láthatja, hogy ez nem vicc. És számunkra, mint kisebbség, mindig nagyobb veszélyt jelent az, amikor a szélsőségesek kerülnek helyzetben és erőpozícióban. Ez hasonlítanám, ami történt és ami történhet, mint a bányászjárások. Ugyanis Romániában akkor ment el a legtöbb magyar, amikor bányászjárások voltak, vagy a Fekete Március, azok mind instabilitási források voltak. A kisebbségekre mindig nagyobb veszélyt jelentenek. Lehet, hogy most már sokunk számára, magyarok számára Romániában nagyon természetes, hogy kisebbségi jogainkat gyakorolni tudjuk például oktatás területén, vagy használni az anyanyelvünket a közéletben, de az egyik napról a másikra megváltozhat, hogyha a szélsőséges pártok kerülnek helyzetben, és mi nem vagyunk ott parlamentben, de kellőképpen kellő súllyal, vagy éppen intézményes pozícióban, és nem tudjuk adni a hangukat, és nem tudjuk egyszerűen megvédeni azt, amit elértünk 34 év alatt. Arról nem is beszélve, hogy milyen lehetőségünk lenne ezt továbbfejleszteni. Másfelől elszigetelődik az ország, nem jönnek a külföldi befektetések, Európai Uniós finanszírozások veszélybe kerülhetnek, amit mi mind közösség és kisebbség látjuk, hogy mit jelent az, hogy várost vagy közösséget fejleszteni ezekkel a forrásokkal. És igen, az is veszélybe kerülhet, hogy mi azért ezekben az években nagyon szépen tudtuk építeni a Lanyországgal, és rengeteget építettünk Erdélyben, úgy az oktatás területén, mint más területen. Hát egy ilyen esetben, amikor a szélsőséges erők kerülnek helyzetben, ez is veszélybe kerülhetnek, lehet, hogy nem engedik munkra, hogy ezt a kapcsolatot tovább fenntartsuk és fejlesszük. Hát itt szólásszabadság veszélybe kerülhet, a vallásszabadság veszélybe kerülhet, egyéni jogok veszélybe kerülhetnek. Erről van szó, ezt nem lehet elviccelni, nem lehet azt mondani, hogy nem, hogy mindegy, hogy ki az államelnök, mert a parlament az dönt. Igen, a parlamentben, ha 40%-os a szélső jobb, akkor az nem éppen van egyszerű a döntést, nem van egyszerű kormányt alakítani. Nagyon lassan, nagyon könnyen egy gazdasági válságba eshetünk, és ez igaz, hogy a jelenlegi politikai pártok és a mainstream pártokról sok mindent el lehet mondani, és rengeteg hibát elkövettek. A jelenlegi államelnöke az élen nagyon rossz döntése volt az, hogy egy mainstream, mindkét mainstream pártot kormányra vitte, és nem hagyta az egyik mainstream pártot ellenzékbe, hogy alternatívként a választók tudjanak olyan irányba menni, hogy egy demokratikus alternatívát válasszanak egy kormánypárttal, vagy kormánykoalícióval szemben. Hát ez nagyon rossz döntés volt, hogy úgy szólt ennek, mint a liberálisokat kormányra vitte a jelenlegi államelnök, de hát nem az egyetlen rossz döntése. Tehát ennek ez nem tréfa, ez nem vicc. Lehet, hogy egyesek úgy érzik, hogy hát nem érinti őket, mert a gazdasági helyzetük, vagy a társadalmi helyzetük rögtön nap, mint nap nem érintene egy ilyen. Nem érinteni a napi életüket első látásra, de ez nem így van. Függetlenül attól, hogy ki milyen helyzetben van, a következő nagyon negatívak lehet számunkra. Nagyon fontos, hogy ott legyünk kellőképpen a törvényhozásban. Elsősorban a jelenlegi helyzetben az kérdés tevődik fel, hogy sikerül-e megvédeni azokat a jogainkat, és azt az életstílust, amit kialakítottunk az elmúlt 34 évben. A kisebbségek számára szélsőjobb többszörös jelent, mint a többség számára. Az elsők, akik ilyenkor szenvednek, mindig a kisebbségek, főleg a nemzeti kisebbségek. Nem engedhetjük meg, hogy ne legyünk jelen, nem engedhetjük meg, hogy határozza az életünket egy olyan szélsőjobb, ami lényegében regionális és fasiszta hozzáállása van a napi kérdéseknek, és sohasem bizonyította, hogy képes
Legyen ez a zárszónk. Asztalos Csaba, jogász, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnöke. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
És köszönöm a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió Társaságában, vasárnap pedig éljenek szavazati jogukkal. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.